Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európai Uniós forrásból 1,6 milliárd forintot fordít a roma szakkollégiumok fejlesztésére a magyar kormány, jelentette be a területért felelős államtitkár. A projekt révén a 11 roma szakkollégium egyenként 127 millió forintos támogatást kaphat, ami legalább 180 fiatal tovább tanulását segíti. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem november 21-én rendezi központi nyílt napját a Ludovika kampuszon. Az esemény lehetőséget biztosít a pályaválasztás előtt álló diákoknak, hogy megismerjék az egyetem képzési kínálatát és infrastruktúráját, közölte az intézmény a mai napon a Magyar Távirati Irodával. Befejeződött a kőszegi Jézus szíve római katolikus templom tetőszerkezetének és tornyának felújítása, melynek keresztjét ünnepélyesen helyezték vissza a torony csúcsára. Az ünnepi alkalomból a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta, a kőszegi Jézus szíve templom tornya nem a legmagasabb az országban, de 57 méteres magasságával a város fölé emelkedik, jelentős a templomok sorában. S bizonyítéka annak, hogy fantasztikus, amit eleink építettek. Soltész Miklós köszöntőjében úgy fogalmazott, az idő vasfoga sok mindent tönkretett az épületen, kőrészletek mozogtak a torony tetején, és le is omlottak volna, ha a felújítást nem kezdi el az egyházmegye. A politikus köszönetet mondott az építőknek, tervezőknek, munkásoknak, és mindenkinek, akinek az épület megújításában szerepe volt. A következő 4 évben 309 kutatócsoport összesen 40 milliárd forintos támogatást kap a Nemzeti Kutatási Kiválósági Programban, jelentette be Bódis László helyettes államtitkár. Az 1347 pályázatból kiválasztott projekt között kiemelt szerepet kap például a mesterséges intelligencia, a nanotechnológia, a kvantumtechnológia és a vízgazdálkodás. A magyar-amerikai stratégiai együttműködés létrehozása a pénteki washingtoni találkozó célja, mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette, az előző amerikai kormányzat idején bevezetett szankciókat már sikerült feloldani, most pedig a stratégiai gazdasági együttműködés kialakítására készülnek. A miniszterelnök hozzáfűzte, kiemelt téma lesz az ukrajnai béketeremtés. Februárban megtörténhet az első beton öntése a Paks 2-nél, miután az Országos Atomenergiai Hivatal kiadta a szükséges engedélyeket. Az ötös blokk nukleáris sziget épületeinek alaplemezébe kezdődhet meg a betonöntés. Várhatóan majd a jövő év elején. A vidéki vállalkozások fejlesztésére a mai nap indul el az előregisztráció a Demján Sándor 1+1 program második ütemében. A célra 20 milliárd forint fordítható. Nagy sebességű vasúti hálózat építésével fokozná Európa versenyképességét az Európai Bizottság. A kohézióért és reformokért felelős biztos a közlekedési csomag bemutatásakor azt hangsúlyozta, a cél, hogy 2040-re gyorsabb és jobban összekapcsolt európai hálózat jöhessen létre. Kína egy évre felfüggeszti az amerikai termékek pótvámját november 10-től, de a 10%-os vámot fenntartja. Ezt a pekingi vámügyi bizottság jelentette be a kínai és az amerikai elnök múlt heti találkozója alapján. Alternatív gázszállításra tett ajánlatot Szlovákiának a lengyel elnök Pozsonyban. Ez lehetővé tenni az amerikai eredetű cseppfolyós földgáz Lengyelországon keresztüli tranzitját. A szlovák elnök üdvözölte az ajánlatot, ha az ár és a tranzit költségek észszerűek. Bulgáriában megvétózta a Lukoil orosz energetikai vállalat eszközeinek eladását szabályozó törvényjavaslatot az elnök. Román Radev alkotmányellenesnek nevezte, hogy az ilyen ügyletek lebonyolítása az állami nemzetbiztonsági ügynökség írásbeli jóváhagyásához kötődne, mert ez függő helyzetbe hozná a kormányt. Végül az időjárásról. A látási viszonyok javulását követően zavartalanul napos idő várható. Helyenként képződhet gomoly felhő, de csapadék nem lesz. A délkeleti szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt marad a légmozgás. Ma a nappali hőmérséklet általában 15 fok körül várható, estére 0 és plusz 8 fok közé hűl a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Révai Edit szociológus, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezetője beszél a közösségek jelentőségéről.
A közösség alapértelmezései. Azt látjuk, hogy a mai világban is igenis szükséglet az, hogy közösség vegyen bennünket körül. Elég csak a covidos időszakra gondolni, a bezártságra, és akkor mindenkinek rögtön eszébe jut, hogy mennyire hiányzott a plébánia közössége, a kis közössége, hogy mennyi módon találták ki a közösségek tagja, hogy jó, akkor online valami módon, de mégiscsak a közösséget tartani szeretnénk. Hát ez a szükséglet a közösségre, ez ott van, és ennek az alternatívái is szükségesek, tehát igény van rá a társadalomban, hogy szülessenek a modern társadalomban is, a városiasodott viszonyok között is alternatívái valamilyen módon a közösségeknek. Vagyis azt látjuk, hogy a mai ember is, a mindenkor mai embere is keresi és vágyja a közösségi lehetőségeket. Mi a tapasztalat? Hát pontosan az, hogy a megapoliszokban is megszületnek közösségi megnyilvánulások és megoldások, ha csak a civil mozgalmakra gondolunk, ezek is tulajdonképpen pontosan erről szólnak. Én most a közösség három leggyakoribb szociológiai és szociálpszichológiai megközelítését fogom először a szociológiait megmutatni, Wilmot, Lean és Newby, valamint Crow és Ellen alapján. Tehát a közösség mint hely értelmezése, a közösség, mint érdeklődés, vagy választott közösségek szerinti közösségek, illetve a harmadik, a szellemi-lelki közösség, a kommunió, amiről most elég sok szó esett. De nézzük először, hogy hely. Én most a makrotól közelítek egy kicsit a mikró felé. A hely, mint közösség, földrajzi értelemben itt a lokalitásnak a szinonimája, a helyi egyház vagy részegyháznak a kérdése, és azon belül a fragmentumok, a kisebb közösségek. Ha csak egy picit így a etimológia felé elnézünk, akkor azt látjuk, hogy mondjuk a német közösség elméletnek csak két szavát, ha vesszük a közösségre, a Gemeinde, ami ugye a szomszédság, és a Gemeinschaft, tehát az emberek közötti kapcsolat, minősége adott helyen, csoporthoz tartozva, egyfajta erkölcsi közösség is. Milyen közösség szervező erők vannak úgy általában egy mondjuk egy helyi közösségben? Ha azt nézzük, hogy a görög poliszban az emberek csoportja összetartozása egyfajta azonos helyhez kötöttség alapján történik meg. Városfal, ugye a középkori városfalakra gondolunk, nem is csak a görög poliszokra gondolunk. Városfal, egyfajta zárt lokalitás. És itt egy viszonylag szűk csoport, egy városnyi rész, szorosan összezárkozik, és ezzel azzal, hogy önmagát egy közösségbe zárja, kizárja a többieket, akik azon a falon túl vannak. Miért? Az ellenséges csoportok elől. Tehát ez egyfajta védelem, tehát a közösség akkor egy védelmet is jelent. Ugye a külső veszély erős egységet alakított ki politikai és katonai téren egyaránt, mai korban is hozhatunk erre példákat, nem kell messzire menni, hogy hogyan próbáljuk valamiféle külső fenyegetettség ellen megvédeni az Európai Uniót, tehát lehet ilyen nagyobb közösségekben is gondolkodni. Aztán a feudalizmus korában ugye a föld volt ez a közösség szervező erő. Aztán az ipari társadalomban a megnövekedett város egyfajta megnövekedett szabadságot biztosított az embereknek ott a városban, és csak gondoljatok arra, hogy a faluról városra költözés hogyan változtatja meg a vallásosságot. És visszamegy a faluba az, aki elköltözött a faluról, rögtön újra elkezd vasárnapi misén ott van a családdal, mert jön az a zsigeri működés, hogy a falu közössége, az elvárás, hogy mi oda tartozunk, és nem csak azért, hogy megszólják, hanem a közösség része vagyok. Hiányoznék a többieknek, ha nem vagyok ott a templomban. És ez abban is megnyilvánulhat, hogy nem látják, hogy milyen szép új ruhát vettem a városban, meg egészen odáig, hogy ténylegesen szellemi és lelki közösségből is hiányzik az, aki akkor. És akkor ezért van az, hogy a városra költözött, ha hazamegy látogatóba a szülőköz, akkor rögtön elmegy a falusi templomba, de a városon nem biztos, hogy gyakorolja a vallásosságát. Mi a szabadság ára? Mi ennek a városi létnek, amit az ad szabadságot, annak az ára? Egy állandó idegi megterhelés, egyfajta bizalomvesztés, hiszen már nem vagyunk közösségben egymással, csak egymás mellett lakunk. Gondoljatok egy lakótelepre. Egy szép hosszú, mondjuk Óbudán van az a faluháznak nevezett. Hát ott aztán milyen közösség van, egymás mellett laknak emberek, azt se tudják egymásról, hogy élnek vagy halnak. És akkor, hogyha nincs közösség, ha nem tudom ki a szomszédom, nem fogok hozzá bekopogni egy csésze, nem tudom én, mákért, vagy akármiért, mert hiányzik. Az egy bizalmi állapot, hogyha én bemerek kopogni, hogy megütöttem a térdem, vérzik, és betadérre lenne szükségem, és nincs otthon. Ugye? És ez a bizalomvesztés egyfajta, tehát hogy a kapcsolatok akkor teljesen átalakulnak egy ilyen elidegenedett társadalmi közegben, számítóvá válás, teljesítménykényszer és a pénzközpontúság, ezek közhelyeknek is hathatnak. Nem azért mondom, hanem egyszerűen csak fölidézem mindenki számára, mert nem erről akarok én ma beszélni, csak itt most fölidézzük. És akkor ez a rengeteg felszínes kapcsolat, hogy ott a közösségben, egy plébánia közösségben tudunk-e őszinték lenni egymással, jelezni azt is, amiről úgy gondoljuk, hogy ez nem biztos, hogy jól csinálja ő vagy én, a másik jelzi nekem vissza. Ez egy bizalmi állapot. Egy közösség mindig egy bizalmi közösség is. Ott a lépcsőházban nem biztos, hogy szólok a szomszédnak, hogy engem zavar, hogy soha nem takarítod le a bejárati ajtódat. Hát aztán magánügyem, nem? De mégis valahogy a falun megmondanák, hogy hát ez a Rozika koszos asszonyám, mert nem takarítja le a portáját. De ez a bizalomról is szól. Felszínes kapcsolatok, elkülönültség, a legmagasabban szervezett munkamegosztás, ami elidegenít bennünket. Csak gondoljunk arra, szociológia órán, de sokszor szoktam ezt a példát hozni a hallgatóknak, hogy a középkori cipész műhely és egy cipőgyár közti különbség. Hogy ott tényleg ott ültek a segédek a cipészmester mellett, ő még csak valamit csinált, mert azt a valamit tudta még, ugye, akkor tanulta a szakmát. Mégis részese volt az egész folyamatnak, mert a végén látta, hogy aztán ott fűzi a cipő, fűzött be a mester, és kész a mű, és abban ő is részes volt, és látta az egész folyamatot. De minden, tehát nem csak az ilyen kétkezi munkában, hanem a szellemi munka folyamatokban is egyre inkább fragmentálódnak dolgok, kezdünk elidegenedni egymástól, munkaközösségtől, tehát minden szinten megjelenik ez a fajta elidegenedés, és ez nagyon hiányzik az emberi kapcsolatokból. Lásd, Covid alatt megélt élmények. És hát a kultúrát is termeljük, és valahol az individuum fejlődésének elmaradása, mert szóval bicegőse fejlődik az individuum, ha nincs közösség, és nincs visszajelzés, és nem része valamilyen közösségnek, hanem ő csak ottan így egy sziget, nem szigetek akarnak lenni a közösségek, az egyénnek sem lenne szabad szigetnek lenni. Thomas Merton, ugye senki sem sziget, értjük, miért mondta. Szeretnék tovább lépni, pontosan a kommunió, a szellemi-lelki közösség irányába. Mert hogy mi most erről fogunk majd igazából beszélni. Ennek van a leggyengébb formája, és ugye itt most nem pasztorálteológia, hanem szociológia és szociálpszichológia felől mesélek most. A leggyengébb formája az, amikor egy adott helyhez, csoporthoz, vagy elképzeléshez kötődik-e valaki, vagy egy kis csoport, és megjelenik a közösség szelleme, ugye a genius loci, ami arra a kis közösségre jellemző. Lehet érezni, hogyha mondjuk legkisebb csoportokra vagy mozgalmakra gondoltok, mindegyiknek megvan a saját genius locia, ami sajátosan a karizmatikusokra, sajátosan a kurziósokra, sajátosan a bárki. Tehát ez a különböző csoportokra igaz. Viszont legerősebb formájában pedig egy valamilyen mély találkozás szokott jelölni, mégpedig nem csak a másik emberrel, hanem magával, az Istennel. És ezek közös találkozási pontok, közös találkozási élmények az Istennel, ott, abban a mélységben, abban a kis közösségben. Szeretném felolvasni Plant 1974-es egyfajta definícióját, vagy megállapítását inkább. A Biblia a közösségfejlesztés egyfajta története. Számba veszi a kudarcokat, és profétikusan rámutat azokra a tényezőkre, amelyek hozzájárulnak a jó kapcsolatokhoz, keresi az örökké valóságot. Hát nem erről szól minden közösségünknek a célja, együtt keressük és egymást támogatjuk az örökké valóság felé. A keresztény számára a teljes emberi létezés kívül és túl van a közvetlen társadalmon, amelyben tag. Ugye a katolikus egyházra, ha gondolunk, kívül és fölötte van. Ez a transzcendens dimenzió, a Krisztusban való egyesülés elve az, amely a keresztényi együttműködés legfőbb értelmét megadja a túlvilági közösség elérésének érdekében. Mennyország nem egy távoli dolog, itt kezdjük el ám építeni. És akkor nézzük a csoporthoz tartozás szociálpszichológia motivumait, és aztán, hogy mitől jó egy közösség. Hát a motivumok egy csoporthoz tartozás, vagy közösséghez tartozásnál, a valahova tartozás, ez alapmotiváció. Szeretnék valahova tartozni. Bizonytalanság csökkentés. Ha egy csoporthoz tartozom, ott van egy iránymutatás, van egy azonosulás a csoport ideájával, próbálok azonosulni, próbálok integrálódni, próbálok megfelelni annak a csoport identitásnak, és akkor az engem is erősít, mert akkor egy mi tudat fog kialakulni bennem is, hogy én oda tartozom. Vannak bizonyos célok, amiket el akarunk érni, a közös tudás és információ keresése és egymással megosztása, és egy pozitív társas identitás keresése, ami részben az én képerősítéshez is hozzájárul. És akkor milyen ismérei vannak a jó közösségnek? Milyen a jó plébánia? Na majd meglátjuk, hogy akik válaszoltak, ők mit gondolnak, hogy mitől jó egy plébánia. De a jó közösség ismérvei, bármilyen legyen az, tehát most nem csak plébániai közösség, az, hogy kohézió tartja össze, hogy mindenkinek van szerepe, ez lehet feladatmegoldó, csoportfenntartó, vagy egyfajta önirányultságú, és mindenképpen elköteleződés a célok mellett. Közösségről, plébáni közösségről nem lehet az ő megkérdezésük nélkül, tehát róluk, nélkülük semmit. És akkor ezért azt gondoltuk, hogy ezt majd egy országos felmérésre szeretnénk kiterjeszteni. Na de jók-e a kérdéseink? Helyén valóak-e a kérdéseink? Papként, szerzetesként, vajon nem nagyon belülről nézzük-e ezeket a dolgokat? És akkor kitaláltunk egy kérdőívet, amit online kérdeztünk le, és azt találtuk ki, hogy ezt első körben szeretnénk egy ilyen pici mini vizsgálattal, nem szeretem a pilot szót mondani, mert szeretek magyarul beszélni, de hát ezt a szakma pilotnak mondja. Tehát csináltunk egy ilyen előzetes kis vizsgálatot, erre 12 plébániát kértünk föl 2023. október végén, de november eleje, tehát nagyon-nagyon friss a dolog, ezért kevés dolgot fogok tudni mondani, de nagyon izgalmas, amit tudok mondani. És akkor gondolkodtunk azon, hogy honnan választjuk ezt a 12 plébániát, ebben budapesti plébániák is vannak, budapesti agglomerációs területről való plébániák is vannak, és az ország különböző területéről is próbáltunk bevonni. Végül a 12 plébániából, Budaörsről, Budapest Erzsébetvárosból, ugye a Rózsák tere plébánia, Letenyéről és Budapest Nagytétényből jött értékelhető mennyiségű válasz, és kik is azok, akik nekünk bármiféle módon hajlandóak voltak válaszolni. Egy ilyen 186 főtől kaptunk egyébként, ez óriási dolog. Ez azért fontos mindig, hogy kik adnak nekünk választ, mert minden társadalmi kérdésben, minden vélemény megfogalmazásánál borzasztóan meghatározó az, hogy milyen korú, milyen nemű, milyen iskolai végzettségű, milyen családi állapotban él, és mondjuk az, hogy éppen milyen településen él. Most azt látjuk, hogy alapvetően a válaszadóink zöme házasságban vagy párkapcsolatban él, többségükben gyermekes szülők, azért egy közel 20%, 18,6% gyermektelen a válaszadók közül, és lehetett volna összevonni, de olyan szívetmelengető volt, hogy itt nem csak három, úgy szokták csinálni, hogy három és több gyerek, de itt én szeretném megmutatni, hogy van 7 gyerekes válaszadónk is, tehát hogy itt azért megjelenik valami módon az, hogy a gyermekáldás és az élet az érték és ajándék. Több mint háromnegyed a válaszadóknak felsőfokú végzettséggel rendelkezik, mondjuk kevesebb, mint 20%-uk az, akik középfokú végzettséggel rendelkeznek. Vallási önbesorolás szerint a válaszadóinknak a több mint 4/5-e azt mondta, hogy ő vallásos az egyház tanítása szerint, és most már is eljutottunk ahhoz a kérdéshez, ami azért izgalmas, mert én Tomka Miklós tanítvány vagyok, és amikor ő a magyar vallásszociológiának a mestere, Kamarás István annak idején úgy fogalmazott róla, hogy és mi mindannyian magyar vallásszociológusok Tomka Miklós köpenyéből bújtunk ki, és mi ezt így is valljuk és éljük. Na ez a bizonyos ötfokú vallási önbesorolás is kála Tomka Miklós nevéhez fűződik, mert hogy a vallásszociológusok nagyon-nagyon régen problémáznak azon, hogy hogyan lehet a vallásosságot mérni. Nagyon nehéz mérni. Ez annyira szubjektív elem, de mégis valami módon mérhetővé kell tenni. Jól látszik, hogy a válaszadóinknak nagy többsége legalább hetente jár templomba, tehát egy rendszeresen vallást gyakoroló csoport az, aki megtisztelt bennünket a válaszaival. Részesült a nagy többsége a válaszadóinknak a beavató szentségekben, és egy rendszeres vallásgyakorló csoportot látunk. Ugye a hagyományos imamódok azok, amik továbbra is többségben működnek, egyéni és közösségi imádkozásban is. Ugye a kötött imamondása, mi atyánk üdvözlégy, tettünk oda egy pár példát, hogy akkor értsék, hogy mire gondolunk, illetve a saját szavakkal imádkozás, vagy a kötött imáknak az imádkozása közösségben, illetve a családban, szentírásból olvasás. Milyen sokszor szoktuk azt hallani a protestáns testvéreinktől, hogy a katolikusok nem ismerik a szentírást, lám azért vannak, akik olvassák méghozzá naponta. Rózsafüzér imádkozása, szintén hagyományos a közösségi ima, és hát kevesen ismerik, vagy a táncmeditáció, vagy még betehetnénk egy pár teljesen újfajta imamódot, ami most van inkább elterjedőben, ezeket kevésbé gyakorolják, ezekből kevesebb a tapasztalatuk. De ami megdöbbent, hogy a zsolozsma az utóbbi évtizedekben kopott ki, és aztán kezd most visszajönni a plébániák életében, mert kérem szépen, az gyakorlat volt, hogy a vesperást este a szentmise után a plébánia közössége együtt imádkozta, nem csak a szerzetes templomokban, ez kikopott. És az egyéni zsolozsma is része lehetett, nagyon sok családnál része volt az imádságnak, és látjuk, hogy ezek eltűntek, de a szemlélődő ima is kevéssé találta meg a helyét egyelőre még az imamódok között. A következő... Mennyire kötődnek a plébániához, és hát ez persze nem lehet, ha azt kérdezem, mennyire kötődik a plébániához, mit ír? Nagyon, közepesen, kicsit. Ezt is mérni kell tudni, és erre találtunk ki olyan mérőeszközöket, hogy például jár-e a plébánia templomán kívül más közösségbe, és bizony a nagy többség jár, mindössze 12,5% az, aki azt mondta, hogy ő nem jár más közösségbe, csak a plébániájára. Ott megyek misére, amerre éppen járok. És ennek lehet egy a közösséghez tartozás ellen ható ereje. Csináltam három típust a kapott válaszokból, hogy milyen tipikus saját szavas válaszokat kaptunk indoklásnak arra, hogy miért is megy ő esetleg más plébániára. És ez a három típus a szolgáló, a kötődő és az élményt kereső típus. A szolgáló az, aki példaként hoztam három mondatot, a gyerekeket az egyházi iskolába kötelező misére viszem, vagy más plébániai közösségben is szolgálok, vagy másokat, nagymama, gyerekek szállítunk a misére. Ez a szolgálat, tehát amikor oka van, szolgálat az oka annak, hogy máshova megy. A kötődő, elköltöztünk, de visszajárunk. Ezer oka lehet, hogy miért jár vissza. Vagy ott kötöttünk házasságot, és az évfordulónkon visszajárunk. Ezek annyira gyönyörűek. És a harmadik az élményt kereső. Szép az épület. Aztán Fontos, hogy a gyerekeim, ilyen csak egy volt, csak hát muszáj ezt is megmutatnom, mint egyfajta sarkos, nem várt választ. Vagy fontos, hogy a gyerekeimnek élmény legyen a Szent Mise. Vagy egy-egy triduumra, konferencia, beszéd sorozatra megyek egy másik plébániára. Vagy közelebb van is családias kis létszámú a kápolna. Megnéztem, aztán rákerestem ezekre a válaszadókra, és olyan szép, ahol ott aztán később saját szavakkal még tovább kifejtik, hogy mert hogy mennyire otthonos az a közösség, tehát hogy a közösség miatt, tehát őt azért tartozik oda inkább. Mitől jó egy plébánianak? Fontos az, hogy jó a plébános. A versengés szelleme helyett az együttműködés jellemző. A plébános konstruktívan együttműködő a képviselőtestülettel. Engem az úgy elgondolkodtatott, sok imádságos templomi programot tartanak. Több mint kétharmada válaszadóknak bizony jár a misén kívül is plébániai programokra. Akik nem járnak, a 46 főből, csak szentmisére járnak, és nem járnak más programra, azok a leginkább azt a négy következő okot jelölték meg. Nem igénylem, számomra elég, ha a misén veszek részt. Vagy nincs időm ugye a választottság sorrendjében, csak az első négyet, mert ezek a legjelentősebbek, emelem ki. Nincs időm, módom, örülök, ha a misére eljutok legalább vasárnaponként. Vagy nem igénylem, számomra az Isten kapcsolat inkább egy személyes kérdés. És a negyedik, hogy nem találtam számomra vonzó lehetőséget. Ebből az első három az tapinthatóan az individualizmusnak is a megjelenése. A negyediknél utána kéne járni, hogy az individualizmus van mögötte, vagy valami egészen más. Lehet, hogy tényleg egy olyan plébániához tartozik, ahol valamiért összerogyott a közösség is, és azt újra kéne gondolni, és újra kéne gombolni. Kisközösségi programok, hagyományos ima és közösségi csoportok azok, amik megjelennek, tehát leginkább ott vannak jelen. Mit várna és mit talált meg a plébániai kis közösségekben? Itt ugye, hogy szolgáltató egyház, vagy nem szolgáltató egyház, tehát hogy itt azért mit is keresünk és mit találunk. Empátiát és az egymásra figyelést kétharmada várja egy plébániai közösségtől, vagy egy kis közösségtől, de közben kevesebb, mint 45%-a találta meg. A befogadó légkört, ezek mind a tessék engem szeretni, tessék engem befogadni, hadd legyek én otthon. Ezek mind azoknak az aspektusai. És a közös célok nélkül egy közösség, hát bocsánat, de még egy sakkörnek is megvan a közös célja, hogy sakkozzunk, nem? Vagy egy társas játékkörnek. Hát még itt. De a közös céljaink pedig ott vannak rejtetten. Bármelyik egyházközségi kis közösségben gondolkodunk, ott vannak, de lehet, hogy nagyon rejtetten. Azt újra kell fogalmazni. Lehet, hogy nem rejtett, csak nem értjük, mert régi szóhasználat, mert egy rózsafűzér társulatnak a célja leginkább az jön ki, még egyszer mondom, nem reprezentatív minta, még azokra a plébániákra sem, ahonnan megjöttek az adatok, se életkor, sem nem, se iskolai végzettség, se semmi alapján, hanem ez most csak ezt a 186 válaszadóról szól, amit itt bemutattunk, és akkor ennek az összegzése. Hogy a plébániai közösséghez tartozás érzése és a kisközösségi élet láthatóan fontos eleme a gyakorló hívőknek továbbra is. A napi rendszerességgel imádkozók érdekes módon inkább a kötött imákat, saját szavas imákat, szentírás napi olvasását és az olvasottakon elmélkedést preferálják. Egyéni és közösségi imákban is, ezt mutatta az adat, és érdekes módon szintén a hagyományos vallásgyakorlás formáiból, imákból, ima módokból a szemlélődő ima, meg a zsolozsmázás az nem akkora jelentőséggel, vagy nem annyira gyakorolják, és az újabb ima formákat pedig még kicsit talán bizalmatlanok, talán kevésbé ismertek, de nagyon kicsi számban jelenik meg. Átalakulóban, és itt jön ez, ami szerintem igazán izgalmas kihívás egy pasztorálteológusnak és egy vallásszociológusnak is, hogy átalakulóban látszik ez alapján, a pici minta alapján, a hagyományos plébániához való kötődés módja, ugyanis kétharmada a plébániákhoz kötődő, és még egyszer kiemelem, rendszeresen gyakorló hívőkről beszélünk, és nem maga módján vallásosokról, hiszen nagyon nagy arányban voltak a egyháziasan vallásosak. Kétharmada gyakran jár más templomokba, és a háromnegyedüknél az a válasz, hogy azért, mert ahol misét ér. Miközben ott van az közösség iránti igény, hogy akkor ezt hogyan tudja egy plébánia ezt a kihívást valami módon, és a kis közösségek valami módon hát mégis összeterelni, és egy megoldást találni rá. A plébánia akkor jó közösség a válaszadók szerint, ha jó a plébános, ha konstruktív az együttműködés, bármit is jelentsen az, hogyha jó a plébános, ha konstruktív együttműködés van a képviselőtestülettel, és sok aktív tagja van a plébániának. Mária Montessoritól szeretném ezt az idézetet hozni, mégpedig miért? Mint utaltam rá, a béke bennünk kezdődik, és a háború is bennünk kezdődik. És ezért úgy gondoltam, hogy itt a közösségeknek az identitását, céljait keresve, az, hogy most akkor a világban, meg a hely szerint mi a közösség. Szóval, hogy itt mindaz, amiről ma beszéltünk, ha a közösségre nézünk, akkor ez hogyan tud a béke helyévé és forrásává válni. És ezért ehhez szeretném Mária Montessorinak a mondatát idézni. Mindenki beszél a békéről, de senki nem nevel a békére. Ebben a világban versenyre nevelnek. És a verseny minden háború kezdete. Amikor elkezdünk együttműködésre nevelni, és szolidaritással fordulunk egymás felé, akkor fogunk a békére nevelni. Erre szeretném meghívni a hallgatóságot és önmagunkat is, hogy legyünk békességszerzők, és tegyük a közösségeinket a béke színhelyévé.
Kedves hallgatóink, dr. Évai Edit, szociológust, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezetőjét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Szerdai adásunk témái: 'Húsvét reményt ad a mindennapok szenvedéseiben, értelmet ad életünknek. Leó pápa katekézise. Pápai felhívás: a nemzetközi közösség ne feledkezzen meg Myanmar szenvedéseiről. Remény a romokból. Kiállítást nyílt Rómában, libanoni kis templomok és kolostorok magyar újjáépítéséről.
Húsvét reményt ad a mindennapok szenvedéseiben, értelmet ad életünknek. Leó pápa katekézise.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
14. Leó pápa folytatta katekézis sorozatát Krisztus feltámadásáról és a mai világ kihívásairól. Ezúttal arra mutatott rá, hogy az életünkben felmerülő nehézségek, fájdalom, szenvedés közepette a legnagyszerűbb hír Húsvéthoz kötődik, Krisztus feltámadásához. Általa teljesedik be az emberi szív vágya a boldogságra, és adja meg azt a reményt, ami soha nem csal meg. Ezáltal erőt nyerünk életünk átalakítására. Verőfényes napsütésben a római kék ég alatt mintegy 40 000 zarándok várta a Szentpéter téren Leó pápát, aki nyitott autóján körbejárva üdvözölte a híveket, osztott áldást, és átvett néhány feléje nyújtott ajándékot is. A magyar zarándokok között volt többek között egy csoport Martos Balázs esztergom budapesti segédpüspök vezetésével. Jelen volt az audiencián Azbej Trisztán az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkár és az általa vezetett delegáció, valamint annak libanoni kedvezményezettjei. Azbej Trisztán beszámolt a Szentatyának a projektről, amelynek keretében Magyarország 63 templom helyreállítását segítette Libanonban, valamint a pakisztáni segélyprogramról is. 14. Leó pápa megköszönte munkájukat, és áldását adta erre az értékes szolgálatra.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Kedves testvérek, szólította meg a híveket Leó pápa. Jézus húsvétja nem egy régmúlthoz tartozó esemény, ami leülepedett a hagyományban, akár az emberi történelem más epizódjai. Az egyház azt tanítja nekünk, hogy minden évben elevenítsük föl húsvét vasárnap a feltámadást, és tegyük ezt minden nap a Szent Misében is, ahol a legteljesebben megvalósul a feltámadt Úr ígérete. S én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezért a húsvéti misztérium alkotja a keresztény életének sarokpontját,
Il cardine della vita del cristiano,
amely körül forog minden más esemény. Kijelenthetjük tehát, hogy minden nap húsvét. Hogyan kell ezt érteni? Leó pápa kifejtette. Nagyon sokféle tapasztalat ér bennünket. Fájdalom, szenvedés, szomorúság, keveredve az örömmel, csodálkozással, megelégedéssel. Az emberi szív azonban minden helyzetben teljességre, mély boldogságra vágyik. A 19. század egyik nagy filozófusa, keresztes Szent Terézia Benedikta, világi nevén Edith Stein, sokat kutatta az emberi személy titkát. Ő emlékeztet minket ennek a teljességnek a folytonos keresésére. Korlátok között élünk, de egyúttal törekszünk azok meghaladására. Húsvét hírüladása a legszebb, legörömtelibb és legfelkavaróbb hír, ami valaha a történelemben felhangzott. Ez maga az evangélium, ami tanúsítja a szeretet győzelmét a bűn fölött, az élet győzelmét a halál fölött. Ezért ez az egyetlen, mely képes oltani a szívünket és elménket nyugtalanító értelem keresésének szomját. Az emberben belső folyamatok munkálnak, melyek egy távoli cél felé vonzák. Egyetlen valóság sem elégíti ki. A végtelenre és az örökre vágyunk.
Tendiamo all'infinito e all'eterno.
Ez szembeszáll a halál tapasztalatával, melyet szenvedés, veszteségek, kudarcok előznek meg. Ahogy Assisi Szent Ferenc írt a naphimnuszában, a testi halál elől élő ember el nem futhat. Leó pápa így folytatta katekézisét. Minden megváltozik azon a reggelen, amikor az asszonyok üresen találják az Úr sírját. Ezt kérdik a napkeleti bölcsek is, akik Jeruzsálembe érkeznek. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Kérdésükre végső választ annak a fehérbe öltözött, titokzatos ifjúnak a szavaiban találnak, aki így nyugtatja meg az asszonyokat húsvét hajnalán. A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt. Nincsen itt. Attól a reggeltől egészen máig minden nap így hívjuk Jézust, az élő. Ő maga így mutatkozik be a jelenések könyvében.
Io sono il primo e l'ultimo.
Én vagyok az első és az utolsó és az élő. Meghaltam, s íme, mégis élek, örökké. Benne találjuk meg a bizonyosságot, hogy mindig ráleljünk a sarkcsillagra, ami megmutatja az utat látszólag kaotikus életünkben, melyet olyan események nehezítenek, amik zavarosnak, elfogadhatatlannak, érthetetlennek tűnnek előttünk. Ilyen a rossz, a maga sokrétű megjelenésében, a szenvedés, a halál, mely senkit nem kímél meg. A feltámadás misztériumát szemlélve választ kapunk értelemkeresésünkre. Emberi törékenységünkben a húsvéti örömhír gyógyít minket, táplálja bennünk a reményt az ijesztő kihívásokkal szemben, amelyeket az élet nap mint nap elénk állít, személyes és globális szinten egyaránt. Húsvét táblatában a Via Crucis átalakul Via Lucissá, a keresztből a világosság útjává. Szükségünk van arra, hogy a fájdalom után megízleljük az örömöt és elmélkedjünk róla, hogy az új fényben ismét áthaladjunk minden állomáson, mely megelőzte a feltámadást. Húsvét nem törli el a keresztet, hanem legyőzi azt abban a csodálatos viadalban, ami megváltoztatta az emberi történelmet. Korunkban is, melyet sok kereszt terhel, a húsvéti remény hajnalára vágyunk. Krisztus feltámadása nem egy eszme, egy elmélet, hanem az az esemény, amely hitünk alapját képezi. Szent lelke által emlékeztet minket mindig a feltámadt Krisztus arra, hogy tanúi lehetünk ott,
possiamo essere suoi testimoni,
ahol az emberi történelem nem lát fényt a horizonton. A húsvéti remény nem csal meg. Ha valóban hiszünk húsvétban a mindennapok során, akkor alapvetően változtatjuk meg életünket. Hagyjuk, hogy átalakítson minket, és ezáltal a világot a keresztény remény szelíd és bátor erejével, zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
Con la forza mite e coraggiosa della speranza cristiana.
Leó pápa, a nemzetközi közösség ne feledkezzen meg Myanmar szenvedéseiről. A szerdai általános audiencia végén a pápa arra szólította a híveket, hogy imádkozzanak a világ békéjéért.
Penso in particolare al Myanmar.
Különösen az ázsiai országban, amelyet 4 éve polgárháború dúl, és súlyos humanitárius válság sújt. Minden szentek ünnepére emlékeztetve azt kérte, hogy mindenki kövesse az életszentség útját. Csatlakozzatok imámhoz mindazokért, akik szenvednek a fegyveres konfliktusoktól a világ számos részén. Különösen Myanmarra gondolok. A nemzetközi közösséget pedig arra bátorítom, hogy ne feledkezzen el a burmai lakosságról, és adja meg nekik a szükséges humanitárius ellátást. 14. Leó pápa a Szent Péter téren tartott általános pápai audiencia végén a hívek imáit kérte a békéért az egész világban.
Vi invito ad unirvi alla mia preghiera.
Szívből jövő felhívást intézett a myanmari lakosság megsegítéséért. A polgárháború miatti szenvedés, az emberi jogok sorozatos megsértése miatt, ami súlyos humanitárius válságot idézett elő.
Remény a romokból. Kiállítás Rómában libanoni kistemplomok magyar újjáépítéséről. A Remény a romokból című kiállítás bemutatja a libanoni oszlopok megőrzés a megtartásért projekt küldetését, amely több éves együttműködés keretében 63 történelmi templom és kolostor restaurálásával és fejlesztésével járult hozzá Libanon keresztény örökségének megőrzéséhez. A kiállítás november 4-én kedden este nyílt meg a Római Magyar Akadémián. A projekt több mint egy építészeti konzervációs program, inkább a remény és a folytonosság vízióját testesíti meg, mivel a kultikus szent helyeket a hit, az identitás és a hovatartozás élő szimbólumaiként őrzi meg. Libanon templomai évszázados keresztény hagyományokra építve mindig is a közösségek identitásának oszlopai voltak, amelyek a szentek, a liturgiák és a családtörténetek emlékét őrzik, és továbbra is hivatkozási pontként szolgálnak a falvak mindennapi életében, még a háborús és migrációs nehézségek ellenére is. A kegyhelyek helyreállításával a projekt nem csak a templom épületét újította meg, hanem a közösségek lelki-szellemi életét is biztosítva, hogy a hitbéli örökség továbbra is meg- és egybetartó erőforrás maradjon. A kezdeményezés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Kastléki Szentélek Egyetem és a Libanoni Régészeti Főigazgatóság együttműködésének köszönhetően valósult meg a Hungary Helps program támogatásával. A program magyar és libanoni szakértőket, kézműveseket és önkénteseket hozott össze a közös megőrzés küldetésében, mintegy a nemzetközi szolidaritás és a kölcsönös tisztelet konkrét jeleként. A kedvesség kiállítás megnyitóján részt vett Azbekisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára, Habsburg-Lotaringiai Edvard Szentszöki magyar nagykövet, Michael Jalak érsek, a keleti egyházal dikasztériumának titkára, Joseph Mukarcel atya, a libanoni Szentlélek Egyetem elnöke, Sarkis Kouri, a libanoni kulturális minisztérium régiségügyi főigazgatója, valamint a diplomáciai testületek tagjai. Az ünnepi ülést Habsburg-Lotaringiai Edvard Szentszöki magyar nagykövet nyitotta meg. A kiállítás címe Remény a romokból fontos üzenetet hordoz. A libanoni keresztényeknek van reményük. Van reményük arra, hogy szülőföldjükön maradva boldogulhassanak, megőrizve hitüket, az ottani keresztény közösségeiket és gazdag kulturális örökségüket. A magyar állam elsegítette őket hozzá, a kiállításon is látható libanoni templomok és kolostorok restaurálásának elősegítésével. Ezek az épületek ugyanis nem csak téglák és falak, hanem a közösséget összefogó, összetartó erőt képviselnek magán a keresztény identitások az oszlopai, hordozói. Mondhatjuk úgy is, hogy a remény oszlopai. A kiállítás tehát kiválóan illeszkedik a 2025-ös szentély programjába, amelynek mottója a remény zarándokai. Ez a kulturális, szakrális örökség a közösség megőrzésének záloga is, emelte ki a Szentszöki nagykövet. A kiállítás azt mutatja be, hogy ez hogyan valósítható meg a közös magyar-libanoni szerepvállalásban. Megtekintve a kiállítás képeit, világosan látható, hogy a hangsúly nem a technikai műemléki helyreállítás részletein van, hanem az emberi üzenet a meghatározó. A különféle szakrális tereket hogyan teszi élővé a közösség, de láthatjuk azt is, hogy kik a kedvezményezettek, milyen hatást gyakoroltak a restaurálások a közösségek életére, illetve hogy a szerepvállalás miként valósult meg. 14. Leó pápa maga is kiemelt figyelmet fordít a keleti közösségekre. Ennek jele, hogy első apostoli útja november végén Törökországba és Libanonba vezet, illetve hogy még beiktatása előtt. Május közepén fogadta a kereti egyházak szentébi zarándokat alkalmából a Rómába érkező híveket. Ekkor felhívta a figyelmet a kereti hagyományok megőrzésének jelentőségére, és fájdalommal idézte fel, hogy sok keleti keresztény menekülni kényszerül szülőföldjéről, hangsúlyozva, hogy a szülőföld elvesztése a vallási identitás elvesztésével is járhat. Ennek megelőzésében segít a magyar állam a Közel-Kelet, egyebek közt Libanon kulturális és vallási örökségének helyreállításával, amellyel azt üzenik az ott élő keleti keresztény közösségüknek, van reményük. Ez a kiállítás és az előadások ennek a reménynek üzenetét közvetítik, zárta köszöntő beszédét a Szentszéki nagykövet. A Hungary Helps program keretében Azbekisztán államtitkár ismertette a közös együttműködés jelentőségét és eredményeit. Közismert Szent II. János Pál pápa mondása, Libanon a szabadság és a pluralizmus üzenete. Mindannyian azt szeretnénk, hogy ezt az üzenetet az egész világon meghallják és meghallgassák. Ezen dolgozott Magyarország az elmúlt években, mert elkötelezettsége a libanoni keresztény közösségek megsegítése iránt nem formalitás, nem csupán egy elv. Abból a mély meggyőződésből fakad, hogy Libanonnak jelentős a szerepe a tágabb régió és a keresztény világ számára. Szomorú kötelességünk volt segíteni a libanoni népen az utóbbi években lezajlott és még véget nem ért válságok idején. A 2020-as beirúti kikötő robbanás után alig néhány nap alatt sikerült fenntartanunk a segély és újjáépítési munkálatokat. Tanai voltunk annak is, hogyan próbálja a szélsőségesét szétszakítani azt az egyedülálló együttélést, amely Libanont meghatározza. Magyarország Libanon barátja, és ez a barátság az elmúlt években tovább erősödött néhány olyan projektnek és kezdeményezésnek köszönhetően is, amelyeket Magyarország a libanoni keresztény közösségeknek kínált az egyházakon vagy különböző intézményeken keresztül, hangsúlyozta az államtitkár. Erős keresztény intézmények, egyházak, iskolák, kórházak, vállalkozások jelenléte nem csak a keresztény közösségek fennmaradása, hanem Libanon egészének stabilitása szempontjából is kulcsfontosságú. Nélkülük veszélybe kerülne az az egyensúly, amely Libanont egyedülállóvá tette. Ezért a keresztény intézmények támogatása nem pusztán jótékonysági cselekedet, hanem befektetés a békébe és a stabilitásba a Közel-Keleten, keresztények és nem keresztények számára egyaránt. Ezért Magyarország különböző csatornákon keresztül különféle szervezetekkel együttműködve járul hozzá a fenntartásukhoz. Így 2017 és 2024 között a Hungary Helps program mintegy 40 projektet valósított meg Libanonban, összesen közel 17 millió euró értékben az oktatás, a szociális és a kulturális örökségvédelem területén. Különösen büszkénk vagyunk arra, szólt az államtitkár, hogy Libanon keresztény kulturális és vallási örökségének megőrzéséért dolgozhattunk, tudva, hogy a kulturális örökség nélkül a közösség identitása veszélyben lehet. A Libanon pillérei őrizni a megtartási című kulturális örökségvédelmi projekt jó példa arra, hogyan lehet hozzájárulni a helyi közösségek újjáéledéséhez vallási és kulturális örökségük revitalizációján keresztül. Jó példa volt a magyar és libanoni intézmények közötti együttműködés is. Szeretném mindannyiuknak megköszönni az elkötelezettségüket, végül az államtitkár szívből kívánt sok sikert a Szent Atya közelgő apostoli útján Libanonba, hogy tudjon erőt és reményt adni a libanoni társadalomnak, és különösen előmozdítsa azt, amit őszentsége maga is kívánt a közelmúltban, amikor így szólt: legyetek az imádság helyei, a találkozás sátrai, a kiengeszelődés szentélyei és a béke oázisai. Azt kívánta a vendégeknek, hogy a kicsi libanoni történelmi templomok, amelyeket a kiállításnak köszönhetően megismerhetnek, valóban a béke oázisává váljanak. Magyarország továbbra is készen áll arra, hogy hozzájáruljon ehhez a célhoz. Isten adja meg Libanonnak szentelt erőfeszítéseinket, zárta beszédét az államtitkár. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Bármerre lépsz, bármerre jársz, én várok rád. Itt van a kéz, itt van a szó, mely szól hozzád. Lehet, hogy nem vonz már az ég, és minden messzeség. Hát lép ki a fényre. Kereszt a jel, keresztből élet, új erő. Testvéri kéz, testvéri szó, új éltető. Lehet, hogy nem vonz már az ég, és minden messzeség. Hát lép ki a fényre. Jöjj, mert örök haza vár, a béken rád talál. Ne félj, csak bízzál, szeretetből él az új világ. Szükségem van rá. Életed érték, szíved nyisd meg hát. Kereszt a jel, testvéri kéz, testvéri szó, oly éltető. Lehet, hogy nem vonz már az ég, és minden messzeség. Hát lép ki a fény.
nap verse.
Reményik Sándor, béke. Valami furcsa összehangolódás. Valami ritka rend. Széthúzó erők, erős egyensúlya. Mély belső bizonyosság. Itepen. Bizonyosság arról, hogy élni jó, szenvedni elkerülhetetlen, szeretni tisztán, megistenülés, meghalni szép, s a kifejezést meglelni mindezekhez, megtalálni a felséges igét, az igét mindezekhez, a békehez. Orkán ordíthat aztán odakünt, robbanhat ezer bomba, kárba ment, de kárt nem okozott. Bent csend. A béke itt kezdődik. Bent csend. Isten hozott.
Reményik Sándor béke című versét Kijén Ilka előadásában hallották. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890-ben született Kolozsvárott. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja a Pásztortűz. Első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel. Ezután Végváriá néven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé Ápréli Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Reményik Sándor 1941-ben hunyt el szülővárosában, Kolozsvárott.
A nap imája.
Ó Jézus, te mindenkinek egyforma nagy lelkűséggel felajánlod szavad és tanításodat, ahogy a magvető nem tesz különbséget a földre vonatkozóan, hanem egyszerűen mindenütt vet, épp úgy te is egyformán intézett tanításod a gazdaghoz, a szegényhez, a bölcshöz, a tudatlanhoz, a buzgóhoz, a lustához, a bátorhoz és a gonoszhoz. Megkülönböztetés nélkül beszélsz mindenkihez. Add, Uram, hogy tanításod figyelemmel hallgassam, és állandóan eszemben tartsam, s erővel és bátran megvalósítsam azzal, hogy megvetem a gazdagságot, és eltávolodom a hiú élet minden gonoszságától. Add, hogy a szavaidról elmélkedve és általunk megerősödve mély gyökereket eresszek azokba, és megtisztuljak minden evilági ragaszkodástól. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefon.